dicséretet mondjatok a mi Istenünknek citera szavával.
Testvérek, a papi életben a legnagyobb megpróbáltatás, hadd mondjam meg nektek mi, nem az, amire az újságírók fecsegnek, hanem az, amikor egy életen át rózsafüzért imádkozó, jámbor, katolikus néni vagy bácsi, meggyóntatom, utána beszélgetünk. Atya, az Isten elvette a fiamat! Bácsi, hát magához vette. Hát van túlvilág, van örök élet, ha látnátok a szemébe azt a hidegséget, azt a merev arcot. Testvérek, mi ez? Pokol! Hát mit vett akkor magához, amikor áldozott egy papírdarabot? Hát hogy tud a kenyérbe lenni az a Krisztus, aki nem támad föl, és az anyagon nem úr? Hát a Krisztusban csak ebben az életben reménykedünk, akkor szerencsétlenebbek vagyunk minden embernél. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedést lekicsinyeljük. Krisztus nem kicsinyelte le, de magára vette. A Krisztusba vetett hit nem botránkozik meg azon, hogy az igaz ártatlanul szenvedhet, mert a botrány, az abszolút botrány az, amiről Platón Krisztus előtt így beszélt, úgy látszik nagyobb szellem volt, mint Szeneka, az Állam című művébe, ha egy teljesen ártatlan ember megjelenne a földön, akkor azt mi keresztre feszítenénk. Krisztus után a százas években Szent Justinus filozófus vértanú azt mondja, Platón és Arisztotelész megkeresztelkedtek az igazság keresésében. Maximus pátriárka a szenvedést, mint igazságtalanságot tekinti, nem pedig az elkövetett bűnt. És ugyanakkor a szenvedést nem nézi úgy, mint a hit és az erény próbáját. Vegyük csak szóra ezt a következőt, azt mondja, hogy emberileg szólva. Kérem, ez a fölvilágosodás filozófiainak a szófordulata, akik még nem mertek neki menni hirtelen a vallásnak meg az erkölcsnek, hanem úgy emberileg szólva fejtették ki a véleményüket. Aki azonban egy természetfeletti kinyilatkoztatásban hisz, az sohasem szólhat pusztán emberileg. Nincs háromfajta érzés. Igaz érzelmek, igaztalan érzelmek és emberileg szólva érzelmek. Nincsen háromfajta ítélet. Igazi ítélet, hamis ítélet és emberileg szólva ítélet. Ez az ateista humanizmus, amely totálisan szemben áll a hittel. De ez már lassan mindent átjár, előbb az óvatlanok vizualitását, aztán a hallását, aztán az értelmét, az akaratát. A hit nem ismer olyan világot, amely közbülső lenne az igaz és a hamis között. Ez a gépek világa. Hát azok se. Ez Krisztus megváltását fölöslegessé tenni és visszahelyezni az emberiséget Krisztus eljövete előtti állapotba. Ez nyilvánvalóan az úgynevezett fölvilágosodás ideológiai mesterkedése, mely a reneszánszba kezdődik. Visszamenni a kereszténység előtt egy ragyogó, antik kultúrában az ember van a középpontba, ahol minden olyan csodálos. Komoly tudósok kimutatják, hogy Pálnak van igaza. Olvassátok erre a római levelet. Apagyilkosok, hazugok, piszkosak, paráznák, perverzek, fölbújtogatók, stb. Ezt mondja a római birodalomról. Ha Európa megtagadja Krisztust, megtagadta az Ószövetséget is. Helyesen mondja Jáki Szaniszló atya, ma az USA-ban van az antiszemitizmusnak egyetlen megengedett formája, a katolikusokat gyűlölni. Mert tudják, hogy mi az Ószövetséget valljuk. Azt az egy Istent, aki minden törvénynek a garanciája. A katolikus ellen egy gyűlöletbeszéd van csak megengedve, és ez rejtetten az Ószövetség ellen is irányul, mert Krisztus a Teremtő Istennek a nevébe jött, azt mondta, hogy kezdetben, börésít, így kezdődik a Szentírás, kezdetben, ez egy könyvre utal, a Teremtés könyvére, ott nem ez van, és ő ismeri a Teremtő akaratát. Voltak püspökök, papok, akik egy bizonyos országban a civil törvény szerinti vállásról szólva kijelentették, figyeljünk, mennyire mérgeződünk, hogy azért az egyházaknak nem csak saját törvényhozásával kell számot vetniük, hanem a civil társadalom közjavát is figyelembe kell venni. Ezek a püspökök elfelejtették kifejteni, hogy a civil vállások megszaporodása milyen kapcsolatban áll a közjóval. És elfelejtették, hogy a válás a házasság természet ellen van, amely természeti törvényt az egyház véd, ezért egyes modern államok szemében az egyház gyűlöletes. Az utolsó, aki még védi a természet, bele ne menjünk abba a helyzetbe, hogy jó, a válás megvan engedve annak, aki nem hisz, ez a hívők magánügye, hogy ő fölbonthatatlan. Már majdnem így megy, hogy az abortusz meg van engedve, ez a hívők nem. Ez az emberség kérdése. Hiszen ugyanaz a Krisztus a Teremtő, mint aki belépett a történelembe. Ugyanaz a Teremtő Isten, mint aki kinyilatkoztató. Mindkettő természeti törvény sért, negyedik Pius a Szentírás és a Szent Hagyomány nevében elítéli a szillábus 67. propozitumát, miszerint a felbonthatatlanság nem természeti törvény, csak vallási. Az nyilvánvaló, hogy mint szentség, föl van emelve Krisztusnak az emberiség iránti szerelmébe, abba a felbonthatatlan vérrel megkötött szövetségbe. De ott is, írja a pápa, ahol a házasság nem ölt szentségi jelleget, a tisztán természetes síkon a házasság bensőleg, természete szerint felbonthatatlan. Átmeneti kapcsolattá redukálni, annak a mentalitásnak a következménye, amely az egyént a törvény fölé helyezi, a független, autonóm törvényhozót csinál belőle. Így a válás azonosítva lesz a házasság totális szabadságával, és így a házasság már nem egy a teljes, belső szerkezetét fölvállaló életállapot, hanem teljességgel a szubjektív, állandóan változó akarat konstrukciója, amely egyik változat annak a szabadságnak is, hogy valaki a magzatát megölheti. Ha az erkölcs tengelye az egyénbe lesz áthelyezve, ahelyett, hogy a rajta kívülálló valóságba lenne, nincs többé kötelesség, csak amit az egyén meg magának meghatároz, illetve eltöröl. Egy olyan emberi szövetség persze, amely mindenkorra kötelez, lehetetlennek tűnik a pszichológizmustól, nem a pszichológiától. Ne tessék félre, de nagyszerű tudomány, hanem amikor túllépi a határát. A pszichológisztustól megfertőzött ember szemébe azt hangoztatják, hogy a jelen akarati döntés, mely reális, nem köthető egy múlt döntéshez, amely irreális. Hát persze ez Hume-nak, ennek a filozófnak a szofizmusa, aki úgy gondolta, hogy minden döntésünk független egymástól, csak ilyen pontok vannak. Tulajdonképpen ő tagadta az ember szabadságát. Igen. Igen, mert ha az akarat egyáltalán nem képes választani, tehát ha nem szabad, akkor szó sincs törvényről. De testvérek, tapasztalatunk, hogy az ember szabad. És az ember szabadon azt is vállalhatja, hogy megköti magát egy értékhez. A felbonthatatlanságot nyilvánvaló elsősorban a két személy, egy férfi és egy nő teljes egyesülése követeli meg, mert ez az egyesülés föltételezi a minden emberre kiterjedő szeretetet, Azon belül az éroszt, a szerelmet, és azon belül a szexualitást. Ha ez ki van véve, ott van a perverzió, a bűn. Hogyha ezek a körök egymás, az agapé, mindenkire kiterjedő szeretet, jó akarat. Ezen belül az érosz, az a lángoló szerelem, de van szülő és gyermek között is, tehát az az érzelmi szeretet, és azon belül a szexualitás. Igen, ezen belül, soha nem kívül, a felbonthatatlanság a monogámiából következik, a monogámia viszont a személyek teljes önátadásából, solus ad solam. A személyes sík teszi szabaddá, és emberivé, és ugyanakkor fölbonthatatlanám, mert itt személyek találkoznak. Egy én, egy tevel, aki nem cserélhető ki. A válás viszont a rendezetlen szenvedélyek logikájának felel meg, az eredeti bűnben rendetlenné vált, az egyéni bűnökben tovább rongált szenvedélyről van szó. Így az egyház tiltása ennek az egyháznak az igazságát, isteni eredetét és alapvető szentségét teszi nyilvánvalóvá. Igen, a házasság fölbonthatatlansága az Isten embernek, Jézusnak tanításából egészen nyilvánvaló lesz, aki hivatkozott a kezdetekre, tehát a teremtésre. És hivatkozott arra, hogy elferdült az ember, hogy kemény szívű lett az ember. A Szentírásban nagyon rosszat jelent, hogy kemény szívű. Azt jelenti, hogy konok az isteni világgal szembe. Testvérek, nyilvánvaló, hogy ez a kapcsolat az örök életre is szól. Nem úgy, mint a földre. A földi életre megvan a célja, a gyermekek nemzése, nevelése, egymás szerelme. Testvérek, nem veszitek észre, hogy a Rómába keresztel magát alig vonszoló öreg pápánk védi már csak a szerelmet, annak az igazi belső szerkezetét, valóságát. Mindazt, amit mondtam, igazi alapot és értelmet és kiteljesedést és boldogító valóságot a megtestesülésben talál, amelyet most ünneplünk, mert Isten nem csak mint kabátot vette fel a testet, hanem emberé lett. A második isteni személy örökké ember marad. És valahogy minden emberi szeretetet véglegesít. Ez benne egyébként a legnagyobb élvezet. Ez tesz egy otthont otthonná. Ez a megtestesülés világa, amelyet most ünneplünk, hogy Isten soha többet nem veti le emberségét. Nem emberi testet öltött, hanem emberré lett. És ebbe a szövetségbe a krisztológiai dogma és a házasság összetartozik. Az, hogy Krisztusban két természet van, de egy személy fölbonthatatlanul és összevegyíthetetlenül. Testvérek, ahogy mondtam, nem csak azt tartja fönn az egyházat, hogy Krisztus hűséges hozzánk, hanem innét alulról. A házasok fölbonthatatlan szentségi élete és a szüzek örök fogadalma. Amen.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.